A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, olyan magaménak éreztem minden egyes szavát ennek a gyönyörű szép éneknek, és különösen is annak a versornak, hogy az én szívem a te megszentelt templomod lehessen, és olyan jó lenne, hogyha minél többeknek az egész szíve és élete szent lelked temploma lenne. És azért könyörgünk, hogy most ne szóljon igét hiába. Azért imádkozunk, azért az ígéretért, és ezt szeretnénk hittel kimondani, hogy te megígérted, hogy a szavad nem tér vissza üresen, hanem megtermi gyümölcsét. És Urunk, most így kérünk, hogy a szívekbe hintett mag sokszoros termést hozzon majd. Adunk, hogy ilyen szívvel és ilyen füllel hallgassuk mindazt, amit elkészítettél erre a mai estére. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zakariás könyvének második fejezetében, az első verstől a 9. versig a következőképpen. Azután föltekintettem, és 4 szarvat láttam. Azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól, mik ezek? Ő pedig így felelt nekem, ezek a szarvak szórták szét Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. Azután az Úr 4 kovácsot mutatott nekem. Ezt kérdeztem, mit akarnak ezek csinálni? Ő így felelt, ezek a szarvak úgy szétszórták Júdát, hogy még a fejét sem merte fölemelni senki. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára és szétszórták. Azután föltekintettem és egy férfit láttam mérő kötéllel a kezében. Megkérdeztem, hová mégy? Ő így válaszolt nekem, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássa, milyen széles és milyen hosszú. Ekkor előlépett a velem beszélő angyal, majd egy másik angyal lépett oda eléje, akinek ezt mondta, fuss oda ehhez az ifjúhoz, és mondd neki, hogy falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz benne. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Néhány visszatekintő gondolatot engedjetek meg, miről is hallhattunk az elmúlt 2 napban. Az első esténken arról hallhattunk, hogy Isten megtérést kíván az embertől, tegnap pedig arról hallhattunk, hogy Isten félt téged. Fontos újra és újra hangsúlyozni azt a bibliai tényt, hogy a bűn nem egyszerűen erkölcsi kihágás, kicsapongó élet, hanem egy állapot. Mindannyian úgy születünk ebbe a világba, függetlenül attól, hogy kik voltak a szüleink, a felmenőink, ki milyen pozíciót töltött be az egyháznál, a gyülekezetbe. Nem lehet a hitbe beleszületni, nem lehet örökölni, nem lehet megvásárolni. A bűn vermének mélyébe születünk bele, ott gubbasztunk mindannyian. Vagy ahogy valaki ezt olyan találóan megfogalmazta, mindenki Istennek hátat fordítva születik ebbe a világba. Erről az állapotról beszél a Szentírás. Ha valaki eddig másképpen gondolta, akkor jó, ha elkezd barátkozni azzal a gondolattal, amiről a Biblia tanít, ahogy Isten lát minden embert. Néhány igét hadd idézzek, hogy ezt alátámasszam. Erről ír Jeremiás könyve, 17. fejezet, 9. verse, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Hogy az 5. fejezetben, Jeremiás könyvének 5. fejezetében ezt olvashatjuk, de ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket. Vagy a 13. fejezetben, majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat. Vagy a Zsoltárok könyve így ír, mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Vagy az 53. Zsoltár szintén ezt támasztja alá, mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. És beszél Pál apostol is erről a rómaiakhoz írott levélben, mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Így lát bennünket Isten, ez a véleménye rólunk. És ezt vegyük tudomásul. De ezért is beszél arról az ige, hogy nem kell abban az állapotban meghalni, amiben beleszületünk. Ebből az állapotból van kiút. Ezt az állapot változást Isten megtérésre hívásával, az ember igenével és Isten szent lelkének újjászülő munkájával lehet elnyerni. Erről is beszél, erről is tanít a Szentírás. Erről él Ezékiel próféta éppen az év igéje, Ezékiel 36-ban, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek, az én lelkemet adom belétek. Vagy János evangéliumából, amit tegnap is idéztem, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Vagy a Tituszhoz írott levél harmadik fejezete szintén ezt erősíti meg, amikor Pál apostol így ír. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ezt az állapot változást, akarati döntést, fordulatot hívja az ige megtérésnek az emberi oldalról, és ezt az állapot változást, vagy helyesebben természet változást hívja a Szentírás újjászületésnek, ahogy Péter írja a második levél első fejezetében, ezt is idéztem az első nap, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Erre van minden embernek szüksége, különben nem nyer bocsánatot, nem kap új életet, és nincs örök élete sem. Ha valaki nem tud beszélni a hitre jutásáról, ha valaki zavarban van, ha megkérdezik, mikor jutottál hitre, hogyan is történt ez az állapot, vagy természet változása te életedben, ha nem tud erről őszintén beszélni, akkor nincs miről beszélni. Ezért hirdetjük az életrendezés lehetőségét, mert azt szeretnénk, ha ti is abban részesülnétek, amiben részesülhetett Pál apostol, részesülhettem én is, és tudom, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik tudnak és szívesen beszélnek arról a forduló pontról. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt nagyon merész volt néhány lelki pásztor, egy lelkész konferencián lehettünk együtt, és azt a felkérést kapta néhány lelkész, többek között én is, hogy tegyünk bizonyságot. És én bevallom őszintén, hogy én csak arról tudtam beszélni, amit én megtapasztaltam a saját életemben, és nem azért mondtam el, mintha ez lenne egy sablon, ez egy módszer, nem? Hanem egyszerűen azt, amit én megtapasztaltam a saját életemben, hogy honnan vezetett ki Isten, mit bocsátott meg nekem, hogy mi volt az a fordulópont az életemben, ezt én elmondtam ott a lelkészek között. És drága testvérek, olyan vihar támadt ezután, másnap még volt valaki, aki föl is állt, és azt mondta, hogy mi verbális agressziót alkalmaztunk embereken. És utána megértettem, hogy miért. Nyilván neki azért verbális agresszió, mert ő nem tud miről beszélni. És én nem akarom bántani őt, én nem arról van szó, hogy én magasabb rendű lennék, mint ő, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valakinek az életében ezt megadatott, és erről szívesen beszél. Nekem a Szentírásomban, a Bibliámban, az első Bibliámban le van írva, hogy az életem legboldogabb napja 1995. augusztus 11-e. A legboldogabb nap. A legcsodálatosabb nap az életemben. És remélem, hogy egész életemen át ezt a napot, ezt beírhatom mindig a Bibliámba. Van más boldog nap, amikor megismerhetem a feleségemet, vagy amikor igent mondott nekem, vagy amikor a gyermekeim megszülettek, vagy amikor ide kerülhettem, ez is egy boldog nap számomra. 2007. augusztus 15-e. Ezek mind-mind boldog napok, és boldog dolgok az életben. De a legboldogabb, a legcsodálatosabb az, amikor az Úr Jézus megszabadított és megtisztított minden bűnömből. És én ehhez a forduló ponthoz, ehhez a természet változáshoz, én bevallom őszintén, hogy a legcsodálatosabb módon emlékszem vissza. Most ha ezt valaki verbális agressziónak érzi, az azért, mert szembesül azzal, hogy az ő életében ez nem történt meg. És lehet, hogy nem volt olyan katartikus, teátrális élményed, mint Pál apostolnak. Lehet, hogy te is úgy ülsz itt, akinek megtörtént, de nem volt ilyen katartikus élményed. Nem veszítetted el a szemed világát egy időre, de el tudod-e mondani, hogy mikor szólított meg téged az Úr Jézus, mikor tört össze a szívedet, mikor kezdett el fájni a bűn, mikor érezted a súlyát Jézus Krisztus kereszthalálának? Mert az Atya ezt szeretné bennünk kimunkálni, hogy lássuk, mit tettünk Jézussal a kereszten. És ne hidd, hogy azt a farizeusok és az írástudók, a tomboló tömeg tette, nem ezt te tetted, meg én tettem. Jézus Krisztus kereszthalálát te okoztad, meg én okoztam. A történelemre hivatkozzunk, hogy akkor valaki, bocsánat, hogy ilyen profánul fejezem ki magam, de idézek valakit, valaki ezt így fogalmazta meg, hogy miért én szívok azért, mert Ádám és Éva rosszul döntött, vagy miért én szívok azzal, hogy ott a tomboló tömeg keresztre feszítette Jézust. Nyilván ez is egy megközelítése. Na de hát éppen a kereszthalál, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nem szívás. Hát a legcsodálatosabb dolog a világon. Mert ott lett elrendezve az embernek az élete. Ezért mi hálásak lehetünk. És mi nem a tomboló tömegre tekintünk, hanem arra tekintünk, hogy a mi bűneinknek a büntetését ő elhordozta. De a kérdés az, hogy föl tudjuk-e tenni a kérdést magunknak, hogy vajon az én életemben megtörtént-e ez? Megtörtént-e ez a fordulópont? Mert a te bűneid és az én bűneim vitték oda a keresztfára Jézust, és Isten annyira féltőn szeret téged, és erről hallhattunk tegnap, amit így fejez ki a Jeremiás könyvében, ott a 14. fejezet 17. versében olyan megindító ez a mondat, mondd el nekik ezt az igét, mondja az Úr Jeremiásnak, szememből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem apadnak el. Az Atya féltő szeretete, látva, hogyan vergődünk a bűn mélységében, bár ez sokaknak még nem fáj, de az Atyának fáj, és könnyeket ejt az emberért. Ez a szeretet, amikor az Atya sír, a mi bűneink miatt. És micsoda változás, amikor te pedig fogsz tudni sírni az Atya szenvedése, amit okoztál neki, és a saját bűneid miatt. Micsoda változás, amikor te tudsz sírni már a bűneid miatt. Amikor Isten fél téged, akkor tudd meg, hogy könnyeket ejt érted. De a könnyeket kell ejteni akkor is, amikor az ítéletet kell végrehajtania. Az ítéletet akkor is végre kell hajtania, ha fáj, de Isten igazságos és következetes Isten. Azt olvashatjuk Mózes második könyvében, ott a 20. fejezetben, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. Ezért Isten büntet és ítéletet is végrehajt. Ennek az ítéletnek lehetünk mi is szemtanúi, amikor a babiloni fogságról olvasunk. A bűnöket nem csak a világon, az istenteleneken kéri számon Isten, hanem az ő népén is. Ámosz próféta könyvében éppen erről olvashatunk. Az első fejezetben ott még egyelőre a világról beszél. Így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Gázának, mert a foglyokat mind elhurcolták, és kiszolgáltatták Edomnak. Ezért tüzet bocsátok Gáza várfalára, és az megemészti palotáit. Kiirtom Asdódból az uralkodót, és Askelonból a fejedelmet. Ezután Ekrón ellen fordulok, elpusztul a filiszteusok maradéka is, mondja az én uram az Úr. Micsoda kemény ítélet! Olvassuk végig Ámosz könyvét, végig erről szól. Felsorolja Izraelt körülvevő országokat, de a felsorolásban ott van Izrael és Jákob háza, az ő választott népe is. A második és a harmadik fejezetben erről olvashatunk, így szól az Úr. Három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. Apa és fia ugyanahhoz a nőhöz jár, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában. És a harmadik fejezetben pedig így szól az Úr. Halljátok és tanúskodjatok Jákob háza ellen, így szól az én Uram, az Úr, a seregek Istene. Amikor megbüntetem Izraelt bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullnak. Összedöntöm a téli házat, a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, vége lesz a sokféle háznak, így szól az Úr. Tehát Isten ítéletet tart az ő népe felett. Sőt, még súlyosabb ítélete van azon, aki tudná, hogy mit kellene tenni, de nem teszi, ezért Isten ítélete már itt ezen a földön utolérheti. Hány alkalommal tartott Isten ítéletet népünk, a magyar nép, egyházunk, az evangélikus egyház, vagy akár a gyülekezet, a nyíregyházi gyülekezet életében. Hány alkalommal éreztük az Isten iránti hűtlenség következményeit, lesújtó büntetéseit. Néhány hónappal ezelőtt valaki nekem azt mondta, hívő és gyülekezetben járó ember, nem itt Nyíregyházán él a Dunántúlon, hogy Isten szeretetével nem fér össze az örök kárhozat. A kárhozat nem lesz örök, hanem ideig, óráig tart, hogy tanuljon belőle az ember. És tudjátok, ez hazugság. Ez egy olyan mély hazugság, amely rettenetes módon félrevezeti az embereket. És az a baj, hogy sokan a szeretetet feljebbrendűnek tartják az igazságnál. Pedig ezek egymás mellé vannak rendelve. A szeretet és az igazság mellé rendelve van, egymás mellé rendelve van. Tudnilik, a szerető Isten és az igazságos Isten egyszerre van jelen. A szerető Isten kegyelmét kínálja, és a Jézus Krisztuson végrehajtott ítéletet számítja be, de a bűneiből nem megtért, a bűnbocsánatot elutasító, a Krisztuson végrehajtott ítéletet nem elfogadó emberen pedig Isten nem tudja beszámítani azt, amit az ember nem fogadott el. Vagy a Krisztuson végrehajtott ítéletet számítja be neked, mert elfogadtad, vagy rajtad hajtja végre igazságosan ítéletet a bűn zsoldja a halál kijelentés alapon. De nem lehet a szerető Istennel takarózni, és sokan ezt teszik ma. Pedig Isten ítéletet tart. Ezt erősíti meg Zakariásnak ez a látomása itt a második fejezetben. De eljöttek ezek, hogy megrémítsék a népeket, és letörjék a szarvukat, mert szarvukkal támadtak Júda országára, és szétszórták. Kovácsmesterek jönnek, hogy letörjék a szarvakat. A szarv, mint szimbólum, a hatalomnak volt a jele. Azért jöttek, hogy a népek szarvait letörjék, végrehajtsák Isten ítéletét az erőszakos, a hódító háborúkban örömüket lelő, a kis népeket eltipró birodalmakon. A mesteremberek alakja természetesen szintén szimbolikus, Isten eszközeit jelképezik ők. Mint ahogy Isten ítéletét láthatjuk Ézsaiás könyvében, ott a 7. fejezet 9. versében, de ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ez Isten ítélő szava. Vagy Jeremiás könyvében azt olvashatjuk a 44. fejezetben, de nem hallgattak és nem figyeltek rájuk, nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek tömjéneztek. Ezért árad ki lángoló haragom, és lángolt Júda városaiban, meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy rommá és pusztává lettek. Tehát az ítélő Isten ítéletet hajt végre. Ma olvastam Sámuel könyvéből Dávid és Nátán találkozását, és nagyon megdöbbentem egy mondaton. Bevallom őszintén, hogy ez valahogy mindig úgy elkerült a figyelmemet, úgy átsiklottam fölötte. Idézem ebből a történetből ezt a mondatrészt, vagy 13.-14. verset. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségének a gyalázkodásra, Azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Nagyon kemény, nagyon fájdalmas, talán megmagyarázhatatlan, de Isten végrehajtja ítéletét, és a következményeket pedig viselnie, hordoznia kell Dávidnak is. Tetszik, nem tetszik, az Isten, igazságos Isten tulajdonsága ez. Hogy nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. És ott van egy bűnbánó szív, ott van egy összetört szív, ott van, aki bőjtől, aki zsákruhába öltözik, aki hamut szór a fejére, napokon keresztül bánja bűneit, összetörik Nátán szava által, és mégis a következményeit viselnie kell, hordoznia kell. Miért? Mert Isten ítélő Isten. És ne játszunk, drága testvérek, az Isten szeretetével, és ne appelláljunk az Istennek a szeretetére. Ma olvastam egy hírt a egyházunk honlapján, hogy megvolt az első nyilvános vita a homoszexualitás kérdésében. Egy evangélikus lelkész és egy református lelkész vitatkozott egymással, és bevallom őszintén, nagyon szomorúan olvastam, mert akkor, amikor a homoszexualitás kerül előtérbe, akkor mindig a szeretettel próbálnak takarózni. Ahelyett, hogy azzal takaróznának, hogy a homoszexuálisokat megkövezték. Mert Isten ítéletet tartott rajtuk. És ehelyett mindig a szeretetet hangsúlyozzák, hogy Isten mennyire szeret, hogy Isten szereti őket is. Persze szereti, nem arról van szó, hogy szereti. Mert azt olvasjuk az igében, hogy Isten a bűnös embert szereti, a bűnt gyűlöli. De azért azt is hozzá kell tennünk, hogy aki a bűnben van, azt Isten a kárhozatba fogja taszítani. Bármennyire szereti is az embert, erre utaltam az előbb, hogy könnyek között Isten könnyeket ejt, de Isten igazságos Isten, és a bűn zsoldja a halál lesz. Nem lehet appellálni az Isten szeretetére, és hát volt olyan egyházatyánk, aki Isten szeretetét olyan mélyen élte át, hogy azt mondta, hogy még a sátán is üdvözülni fog. Igen, van, aki idáig eljut. Miért? Azért, mert a szeretetre appellál, a szeretettel takarózik. Pedig nekünk ítélő Istenünk is van, aki a bűnt gyűlöli. És Isten ítéletet tart. Isten ítéletet tart már ezen a földön, látjuk Izrael életében, látjuk a világban, hogy Isten hogyan tart ítéletet, hogyan bűnhődnek meg a bűnösök, és tudjuk azt is, hogy Isten ítéletet fog tartani akkor, amikor meg kell állnunk majd ő előtte. A látomás végén azonban valami felragyoghat a népnek, és felragyoghat az olvasónak, amit a Zsoltár írója olyan szépen fogalmaz meg a 103. Zsoltárból, amit idéztem is, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Most ezt is meg kell magyarázni, drága testvérek, mert ebben a mai világban, ebben a toleráns világban azt gondolják, hogy nekünk minden bűnnel szemben toleránsnak kell lenni. És sokan félreértik a toleráns szót és a toleranciát, mert a toleráns szó, a tolerancia az türelmet jelent. Hogy türelmes vagyok a másikhoz, adok lehetőséget, esélyt, mert Isten ad esélyt arra, hogy megtérjen az ember, de nekem nem kell a bűnnel együtt élnem, másnak a bűnével meg aztán végképp nem. Tehát ebben a toleráns világban azt kell hirdetnünk, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, hogy a türelme hosszú, Istennek nagy a toleranciája, mert nagyon türelmes. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. A felragyog a remény Jeruzsálem számára, az addig lerombolt, kizsákmányolt emberektől elhagyatott városba újra élet fog költözni. Ezt az életet pedig maga az Úr fogja adni, mert Isten az élet Istene, és élő pajzsként védelmezi az övéit. Aki már az övé, az képes mindentől megóvni, ezért teszi Ézsaiás könyvében azt az ígéretet, ott a 43. fejezetben, figyeljünk csak minden egyes szavára, ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Isten oltalma tüzes fala a legerősebb, legbiztosabbnak látszó falnál is erősebb. Ezért mondja a Királyok könyvének, második könyvének 19. fejezetében, Azért ezt mondta az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Ha az Úr nem akarja megvédeni, akkor pedig legyen bármilyen biztos fal, amely körbeveszi, meg fog minden semmisülni. Gondoljunk csak Jerikó városára. Egy nagyon jó példa. Vagy gondoljunk, drága testvérek, Jeremiás irálmának második fejezetére. Az Úr akarata, hogy lerombolják Sion leánya várfalát. Mérő zsinort feszített, nem hagyta abba keze a pusztítást. Gyászol az erőd és a várfal együtt omladoznak. Látjátok, drága testvérek, minden Istentől függ. Minden. És minden attól függ, hogy te hogyan döntöttél. Isten az egyetlen, aki meg tud mindentől óvni. Nincsen olyan emberi védelem, nincsen olyan biztosítás, ami garancia lehetne, de aki az Úrban bízik, annak tüzes fala lesz. Még a legerősebb ellenség sem fog erőt venni az olyan hívőn, aki az Úr oltalma alatt van. A benne hívők Isten védelmét élvezhetik, és ő garanciát ad arra, hogy aki benne bízik, azt ő megóvja minden bajtól és veszedelemtől. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz baj és nem lesz veszedelem, mert sokan ezt félreértik. Azt gondolják, hogy a hívő élet az egy vörös szőnyegen való lépdelés. Nem. Lesznek bajok és lesznek veszedelmek, jönnek majd, de neki van hatalma megóvni minden bajtól és veszedelemtől. Tehát Isten nem likvidálja a bajt és a veszedelmet a hívő ember életében, hanem azt az ígéretet teszi, hogy ő meg fogja óvni minden bajtól és veszedelemtől, amit majd fog jönni az életébe. A kérdés, hogy rá tudjuk-e bízni magunkat arra az ígéretére, hogy én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Az ő ígérete az, hogy mindenfelől a leggonoszabb hátsó szándék sem, a legalattomosabb törbecsalás sem árthat azoknak, akik az Úrban bíznak. Mert ő tüzes falként veszi körbe az övéit. Akik őre áll bízták az életüket, akik őt követik és félik, nekijáró engedelmességben élnek, és az ő dicsőségét keresik. Azokat Isten körbe fogja venni. És ezt kell hangsúlyozni, drága testvérek, hogy Isten a bűnnel és a te bűnöddel nem fog közösséget vállalni. Veled közösséget vállal, de a bűnnel nem. Ezért kell újra és újra, és ezért hangsúlyozta Luther is a naponkénti megtérést, és ezért fontos, hogy újra és újra kérjük az Urat, hogy tisztítson meg bennünket. Minden bajtól, minden veszedelemtől, minden bűntől szabadítson meg, és tisztítson meg. De csak azokat védelmezi, akik az övéi. Azokat ő megóvja és megvédelmezi. És nekünk olyan drága Urunk van, aki azt is ígérte, Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a tiédet te védelmezed, és a gonosz minden tüzes nyilától te meg tudsz védeni bennünket. És látjuk, Urunk, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, hogy jár, kell, hogy akarja elnyelni a hívőket, de olyan jó tudni, hogy a sátának nincsen hatalma azok felett, akik a tiéd. És valóban tüzes falként ott vagy a hívő ember körül, megóvod, megvédelmezed, és hogyha tüzes nyilakat is lő neki a hívő emberre, te vagy az, aki megóvod és megvéded ezektől a tüzes nyilaktól. Köszönjük, Urunk, hogy te így védelmezed a tiédet. És Urunk, add, hogyha valaki még nem élvezi ezt a védelmet, az minél hamarabb beléphessen ebbe a védelembe. Be tud úgy lépni, hogy engedelmességben él, hogy a te törvényeidet, a te parancsolataidat, a te szavaidat komolyan veszi, és aszerint él. hogy van döntés, állapotváltozás és természetváltozás az életében. És Urunk, hisszük, hogy neked mindenre hatalmad van. Így azért imádkozom és azért könyörgöm, hogy a te hatalmad alatt lévő emberekként tudjunk szolgálni ebben a világban. Amen.